A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás reggeli.
A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere az eMag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital eMag Kft.
Hát itt van velünk a telefon túlsó, vagy a telefon vonal túlsó végén Kóban Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Na hát gondolom, ti is kapkodjátok a fejeteket, nem mintha nem járt volna ezen a szinten, vagy ezen szintek környékén ugye az euroforint, mert egy picit azért keresztül is szaladt tegnap az eddigi rekordon, de azért ez a tempó, ez elég komoly.
Hát ez a tempó, ez engem a régi szép időkre emlékeztet, úgyhogy igen, tehát nem sok időnk van levegőt venni, lélegzethez jutni napközben. Ugye még akkor is, hogyha éppen nem egy szélesebb sávban, de folyamatosan mozog az árfolyam, fogyjuk a híreket, mindig van valami apróság, ami éppen arrébb mozdítja. Azért a likviditás nincs rossz állapotban, de azért ugrabugrál az ár, tehát nehéz az embernek a piacon azon az áron éppen üzletelni, tehát nagyon gyorsnak kell lenni, nagyon ébernek kell lenni. Hát nézd, ez az időszak kereskedői oldalról nem a mosdóba járás és az ebédelés időszaka, tehát ilyenkor bizonyos funkciók az ember életéből kimaradnak, azt majd este otthon pótoljuk, úgyhogy...
Kumulálódnak az a szükségletek.
Igen, ahogy szoktam mondani, reggel bekötjük magunkat a gépbe, aztán valaki kicsatol minket majd valamikor este.
Aha, világos.
Kb. Ezt történik.
Egy kicsit a hátteréről, ugye óriási gyengült a forint, pont itt kollégák kérdezték, hogy miért pont a forint, oké, hogy közel vagyunk, szomszédok vagyunk, mi meséltünk mindenféle risk-off dolgokat, meg fejlődő deviza, meg ilyenkor nem szeretik, stb. De van-e érzékelhető konkrét átváltás és tőke kivonás például, volumen, tudom, hogy nagyon nehéz mérni a bankközi piacon, de azért nyilván a kapcsolatokból, ajánlatokból így le tudjátok vonni azokat a következtetéseket, hogy nagy forgalom vagy kicsivel történik mindez, tehát mi az, ami most mozgatja az árfolyamot?
Hát mindenképpen a hírek mozgatják az árfolyamot. Ugye egy ilyen háborús helyzet, amire a túlzás lenne, hogy bármelyikünk fel lenne készülve, hiszen azért hála Isten nagyon ritkán van ilyen szituáció, és ugye mindegyik új, hiszen a legutóbbi ilyen konfliktust is ugye már követtük az interneten, meg követtük élőbe, de azért azóta ugye a médiának is felgyorsult a sebessége, tehát gyakorlatilag még közelebb van minden, mint eddig. Hogy miért éppen a forint? Hát ugye ilyenkor azért alapvetően minden feltörekvő piaci devizát ugye ütnek. Uh-huh. Ez nem tőke kivonás, ez inkább azt gondolom, hogy átcsoportosítás. Ugye ilyenkor ezekben a bizonyos menekülő devizákba szeretnek a befektetők, ugye hát akkor használják ezt a szót, menekülni. Uh-huh. És nyilvánvalóan ugye a forint, tehát a forint bármennyire is szereti a piac a forint eszközöket, bármennyire is ugye magas a kamatszint ahhoz képest, amilyen volt mondjuk egy évvel ezelőtt, bármilyen magas a kamatfelár, azért nyilvánvalóan ez a piac, ez még mindig ezettől nem lett egy gigantikus méretű piac. Tehát ez ugyanaz a kicsi piac, amit azért viszonylag könnyű elmozdítani. Ebből azt is következik, hogy azért olyan hihetetlen gigantikus forgalom nincsen e mögött. Van mögötte, de itt nem azt kell képzelni, hogy most a világ összes pénzért adják a forintot, hanem azért az a sajátosság, hogy mi viszonylag könnyen mozgunk, azért az megmutatkozik, de azt is látni kell, és azért a forint mellett szól, hogy amikor éppen valamilyen pozitív hír van, akkor azért a forint képes visszakapaszkodni.
Igen.
Ugye azért azt láttuk, hogy ugye múlt héten is az első sokba ugye 3.71 fölé ugrottunk, este már ugye amerikai záráskor már 3.67 volt az árfolyam, a következő nap ugye majdnem 3.63-ba is belenyaltunk. Nyilván ugye a SWIFT rendszerből való ugye oroszok kizárása, és ugye a rubel piacnak ez a soha nem látott hihetetlen mértékű gyengülése ugye azért tegnap okozott a forint piacán is egy nyilvánvaló pániknak nem nevezném, én nem szeretem ezt a szót használni, inkább sokkot, tehát ugye azért ez tükröződött az árfolyamban.
Egyébként, ha már rubelt szóba hoztad, itt milyen szintű kereskedelem zajlik? Tehát mit rubel forint relációban, mit jelent ez például, mennyiben szárad ki a piac ilyenkor, vagy mennyiben...
Hát nézd, ha nálunk szeretnél rubelbe kereskedni, akkor én egy nemet mondanék nagy tisztelettel.
Aha.
Úgyhogy gyakorlatilag ez érvényes tulajdonképpen minden szereplőre.
Már hogy miért? Nincs piac?
Hát ugye nagyon kockázatos ez az eszköz. Tehát ugye ilyenkor, ilyenkor ugye a bankok próbálják az ügyfeleikkel a nyitott rubel pozíciókat hát legalábbis átbeszélni, vagy valamilyen formában lezáratni, de hát az ügyfelek is erre törekednek. Tehát azok, akinek ilyenkor pozíciójuk van, ugye ellenirányú, akkor hát ők is nyilván ezt szeretnék megcsinálni. De ez egy óriási risk, amikor nem jutsz a piachoz, már pedig most az van, hogy nem igen jutsz a piachoz, akkor neked ez bank szempontból is egy óriási operációs kockázat, hogy mit csinálsz a rubellel, illetve a rubel piac, illetve a rubel pozíciókkal. Ugye gyakorlatilag a rubel most úgy néz ki, hogy hát kilőtték az űrbe, úgyhogy nincsen se alatta, se fölötte háló. Ugye tulajdonképpen az orosz jegybanknak, ez a tegnapi kamatemelés gyakorlatilag az egyetlen eszköze arra, hogy megpróbálja valamilyen formában kordába tartani, hiszen ő sem jut hozzá a saját eszközeihez. Hát ugye például ahogy látszott is, ugye a múlt héten még tudott interveniálni, ezen a héten már nem tud interveniálni, tehát gyakorlatilag az, hogy a rubelben mi fog történni, az egy óriási kérdés igazából, nagyon nehéz megválaszolni, hogy meddig tud még gyengülni. Ugye a külföldi piacokon, tehát hogy mondjam, ugye a SWIFT rendszerről való lecsatlakozás azért nem azt jelenti, hogy akkor lekapcsolták a villanyt és vége van mindennek, hanem azt jelenti, hogy más úton, más csatornákon keresztül is lehet ugye ezeket a tranzakciókat megerősítő üzeneteket küldeni, hiszen ugye ez egy üzenetküldő rendszer, tehát maga a tranzakció nem ezen történik. De ugye azok kevésbé megbízhatóak, azokat utána kell nézni, hogy az valóban azt küldte, valóban az a megbízás. Tehát ugye ez nehézkessé, hosszabbá teszi a folyamatokat, ami gyakorlatilag egy olyan piacon, ahol a likviditás közel van a zéróhoz, és túl van egy 40%-os gyengülésen, és semmiféle védőháló nincs.
De jó kombó, már így végighallgatni is.
Igen, tehát gyakorlatilag ez a... gyakorlatilag igen, tehát ez az amikor kiugrasz ejtőernyő nélkül egy repülőből, aztán majd lesz valahogy.
Próbálod menedzselni.
Hát az képest visszapattant a mínusz 30%-ból mínusz 10-ig, tehát végig egy egészen...
Azért mondom, tehát az élet nem tűnt meg, tehát nem a villanyt nem kapcsolták le végleg, csak ugye nyilvánvalóan az, hogy azt a megszokott likviditást, azt a megszokott piaci sebességet nem éred el egy olyan helyzetben, amikor amúgy is ütik a devizádat, mert hiszen ugye te vagy az egyik fele, ráadásul a rosszabbik fele ugye ennek a történetnek, akkor az, hogy nem tudsz azonnal csinálni valamit, hanem csak mondjuk hát most gondolj bele, hogy te szeretnél valamit nagyon megvenni, azt nem tudod most kifizetni, csak majd két nap múlva, és akkor lehet, hogy addigra abból már semmi nincsen. Uh-huh. Tehát ugye ez egy óriási rizikó.
Még vissza a forinthoz, talán még korai azt mondani, hogy kitört ebből a sávból, de nagyon-nagyon feszegeti a határait ez a két éve, nem tudom, 3.45-3.70 környéki vagy közötti sávból. Hogy mire számítotok? Körülbelül hová fajulhat ez, vagy hova mehet a forint az euró ellenében?
Én azt gondolnám, hogy azért én nem várom azt, hogy a forintot a végterembe és tovább elütnék. Nyilvánvalóan ezek a szintek most maradnak. Jó hírre, tegnap is láttuk, ugye, amikor bejelentették, hogy elindult a küldöttség ugye tárgyalni, akkor 3.68-ba visszaszaladtunk abban a szent pillanatban.
Igen.
Tehát azért igazából azt mondom, hogy a forint, ha nem is gondolom innen, hogy hihetetlen mélységekbe menne, de minél tovább tart ez a konfliktus, legalábbis a háborús része, addig maradnak ezek a 3.70-nel kezdődő szintek, és amikor valamilyen jó hír jön, akkor majd a hatossal, a hármas után a hatossal folytatjuk. Nyilván ez ugye ez az egész piacra vonatkozik, tehát ugye ebben a konfliktusban nagyon-nagyon nehéz, nehéz azt megmondani, hogy, hogy mikor lesz ebből valami. Én azt gondolom józan észre, hogy igazából egyik félnek sem, a kezdeményező félnek sem érdeke az, hogy, hogy itt a nem tudom meddig húzza, halaszta ezt a háborúsdít.
Hát erre mondhatjuk azt, hogy az egészet elkezdeni ilyen mértékben sem volt az érdeke, aztán mégis megcsinálta, és ezzel lepődött meg az egész világ.
Igen. Hát és én megmerném kockáztatni azt a véleményemet, hogy nem, hogy érdekelem, de értelmese. Tehát ezt az egészet amúgy is egy tárgyalóasztalnál fogják tudni megoldani.
Persze, pont ez a baj, hogy ugye eddig is ezt gondoltuk, és mégis megcsinálta, tehát innentől kezdve elég nehéz bármi racionalitást keresni. Igen.
Így van, tehát nehéz itt nyilatkozni arról, hogy mi meg hogyan, mert ugye egy olyan hívjuk akkor most egy piaci szereplőnek állunk szembe, aki hát talán a kiszámíthatatlan jelző az még lehet, hogy finom is.
Én azt hiszem, igen.
Tehát nincs ez az egész, akkor a forint ott állt volna szépen erősödgetve az 50-es szint a környékén, és bejött egy rendkívüli helyzet, ami fölnyomta a történelmi mélypontjára. Ugye ezt látjuk. Abszolút. Innentől nagyon nehéz tovább tervezni, mert hogyha kis nyugalom van, akkor visszatérünk szépen az eredeti forgatókönyvhöz. Ugyanakkor meg, ha grafikonokra nézünk, az meg eléggé gyászos kilátás mutat.
Hát én azért azt gondolom, így az elmúlt 30 év tapasztalatával a piacról, hogy ilyenkor nem feltétlenül a technikai szintet fogják meghatározni. Tehát azért ez egy extrém szituáció. Egy nyugalmi helyzetbe való, tehát hogyha mondjuk a katonai konfliktusnak vége van, és valóban a tárgyalások mennek, akkor azért ez mindenképpen egy masszív erősödést hozhat a piacon. Azt nem gondolom, hogy amennyiben vége van a háborús konfliktusnak, és tárgyalások kezdődnek, visszacsúszunk 355-be, ezt nem érzem én se. De akkor azért inkább a 360-hoz közelebbi teritoriumon kereskedhetünk. Nézzetek, alapvetően az, amivel számoltunk, nem csak mi, a világ összes bankja elemzője, piaci résztvevője, kisbefektetője, az a forgatókönyv az bukta, tehát azt nyugodtan félretehetjük, az idén nem biztos, hogy meg fog valósulni, mert ugye ez az esemény, ez teljesen átírja ezt az egészet. Ugye itt majd az egy dolog, hogy elkezdenek tárgyalni, de ugye meddig mennek el a nyersanyagárak, az majd hogyan fog visszakorrigálni. Tehát rengeteg visszaengedik-e majd őket a Swiss rendszerbe, mikor normalizálódik ott is.
Igen, az egész helyzet lezárult,
senki
tehát
nem tudja,
lehet
teljesen
bizonytalan, nem lehet kitalálni.
Így van, tehát egész egyszerűen holnap reggelig tudnánk sorolni, aztán felváltva azokat a bizonytalansági tényezőket, amiket az ember tud, meg ért, meg látott már, de gyakorlatilag egy papíron ezt az összeset még nem láttuk, és most gyakorlatilag ez történik.
Igen.
Oké. Márki, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, vagy sok szerencsét a mai naphoz is.
Szia. Szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok.
Kolba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével beszélgettünk.